A mi segítségünk jöjjön most is az Úrtól, azt kívánom. Ez közös ősünk a MAHEM, a kül- és a belmisszió szolgálatába álló egyesület. Erről szeretnék most beszélni. Tehát közös ősünk a MAHEM, a kül- és belmisszió szolgálatában álló egyesület. Nem csak én vagyok itt a külmisszió szolgálatába állók között, hanem szeretettel köszöntjük elnökünket, Galán Pétert és feleségét, aki a jegyzőnk. Vannak még tagjaink, Cirbusz Endréjék, akik rendszeresen a külmisszió egyesület szolgálatában vannak, és Baranka Barika, ez a Baranka család is általában mindig érdeklődéssel és figyelemmel kíséri meg Magasi Margitka is. Azt hiszem, most más nem soroltam itt föl, aki ebben benne van. Vagy más nem hagytam ki senkit talán, bocsánat, Terjászkiékat, akik mindig részt vesznek a külmissziós alkalmainkon. Tehát nem csak egy ember mániája, hogy a missziói lelkész úr mondta. Szeretnék most egy pár mondatot mondani a múltról. És aztán beszélnék arról, hogy mi van ma a külmisszióban. De azt is szeretném mondani, hogy ragaszkodnék a papírhoz, hogy mindjárt látszik, hogy ragaszkodhatom a papírhoz. Nairobiaktól tanultatok, igaz? És amit most fognak énekelni, az pedig a kedves pakisztáni asszonytól, aki itt volt közöttünk bizonyságot tenni. Jászmintól, igen. Na még ezt eléneklik a gyerekek, és akkor folytatjuk.
Le is fordítanám magyarra, jó?
Fordítsd le.
Az első szó az örvendés, a kusi. Kusi az örvend, örvendjetek azt jelenti, a manao az pedig ünnepeljetek, tehát örvendj, ünnepelj. A boló-boló az pedig kiáltsátok. Masiha az a messiás, tehát Jézus. Jézus, ki dzse-dzse-dzse, aki győz.
János. Nem tudok lemenni. Legyen szíves, én tenni, amikor azt mondja, hogy most hagyjuk a
jó.
Hát tudom, láttam, hogy bemutattátok, hogy mit jelent az ma. Lehet közben énekelni. kifelé menet. Vigyázzad az elemre. Pussatok! Hát gondolhatják a testvérek, hogy amikor valaki ilyet hall, és amikor egy bizonyságtételt hall erről, akkor azt gondolja magában, hogy te valóban érdekes világ ez, és elkezdődik az a vágyakozás, hogy megismerje. De szerintem azoknak, akik elkezdték a külmissziót, fogalmuk se volt arról, hogy mi van, mert nem volt se videó, se tévé, se nem jött onnan senki ide. Mentek oda a gyarmatosítók. De térjünk a tárgyra. Közös ősünk a MAHEM, a Kül- és Belmisszió szolgálatában álló egyesület. Ezelőtt a közösség előtt azért állhatok, mint az ECME képviselője, mert az az egyesület, amelynek megalakulásának centenáriumát ünnepeljük idén, közös ősünk. A MAHEM ugyanis mind a kül, mind a belmisszió szószólója lett egyházunkban. És meg kell látnunk, hogy ez a két téma ma is összefügg. Kinek tartottunk mi a hét elején konferenciát? Az evangélikus magyar testvéreknek. Kivel foglalkozik ma is fiatalságunk? A magyar gyerekekkel. Kinek tart a missziói központ most konferenciát? Bizony sok felől, több országból és népből való keresztény van itt is, vagy lesz itt később. A külmisszió alapjait az antiochiai gyülekezet rakta le a Cselekedetek 13 szerint. Püspök úr tegnap elmondta, hogy a Európába hogy került a misszió. De ez előtt történt az, hogy Antiochiában túl sok prédikátor lett egyszerre. És azt mondták, hogy miért vagytok ti itt, nekünk nem kell ilyen sok ember. Menjetek tovább! És ők áldás kívánással, imádkozással kiválasztották Pált és Saulust, és imádkozással elküldték tovább más gyülekezetekbe őket. Ez az antiochiai példa, ma is ezek az alapelvek ma is azonosak. Legyen elhívott ember, aki Jézus küldőparancsának engedelmeskedik, legyen kiküldő gyülekezet, amely anyagilag és imádságban áll a misszionárius mögött. Nagyot ugrunk. A reformáció idejében a protestáns misszió még nem alakult ki. A gyülekezet szervezés és a megtisztított tanok elterjesztése helyben is komoly feladatot jelentett. Igazából minden terület, ami misszióra várt, a katolikus országok birtokába volt. Ez is a protestáns missziót gátolta. És a gyarmatosítás kezdetén, amikor Cincendor Wolf, a Herrnhuti gyülekezet vezetője, felelősséggel kezdett gondolni azokra, akik német létükre idegen környezetbe mentek, idegen környezetbe éltek, és azok után küldte ki a lelki gondozókat. Így ébredt fel a vágy, hogy nem csak a németeket, hanem az idegen kultúrákban élőkkel is megismertessék Krisztus szeretetét. Ezért érthető, hogy a magyarországi területekről is inkább a német nyelvű fiatalok indultak el, hiszen nyelvi nehézségeket könnyebben leküzdötték. Már az 1700-as évekből vannak feljegyzések burgenlandi és erdélyi szász gyülekezetekből induló misszionárius jelöltekről. Ők, mind a későbbiek is, a lipcsei, brémai, bázeli missziók segítségével kerültek ki Afrikába és Kínába. De ezt nem mesélem el. Ez elolvasható Terrai László könyvében, amit nem hoztam ide, a küldetésben, és Vrabovszky Gyula könyvében, ebben a szép kis zöld könyvben. Köszönöm, elnök úr! Ez a Terrai László könyve, amiben nagyon szépen le vannak írva az ősi munkák, indulások. Scholz Ödönnek hívták azt az ágfalvi lelkészt, akinek hatására a pozsonyi teológusokban is felébredt a missziói felelősség. És itt adtak ki egy három nyelvű újságot, melyben lelkesítették az evangélikusokat, egy szlovák, magyar, német nyelvű újságot, lelkesítették az evangélikusokat az egyház missziói munkájára. 1904-ben vetették fel komolyan egy önálló missziói egyesület alapításának a tervét. 1907-ben missziói lapok formájában címen folyóiratot indítottak, és ebben az évben kezdték tárgyalni az alapszabály kérdéseit. Akkor már 50 tagja volt a leendő egyesületnek. Érdekes, hogy akkor is egyesületi formában gondolkoztak, nem akarták az egyházba beintegrálni ezt a mozgalmat. Ellenvélemény természetesen akkor is volt. Amikor nálunk is annyi rászoruló van, amikor annyi pénz kellene belmissziói programok megindítására, nem kellene még afrikai vagy kínai misszióra gyűjteni, mondták egyesek. De Stráner Vilmos kőszegi lelkész megállapította, hogy azok a gyülekezetek áldoznak a legjobban az itthoni célokra, akiknek a külmissziói szívügye. Ez ma is körülbelül így van. Rövid idő alatt 240 tagja lett az egyesületnek. Nagy arányban a pozsonyi gyülekezetből, hiszen az egyesület szervezői is pozsonyiak voltak. Természetes, hogy az alakuló közgyűlést is Pozsonyba hívták össze. Nekünk is ott kellene most ünnepelni a 100 éves évfordulót. A közgyűlés a Lipcsei Missziói Egyesület támogatását tűzte ki célul, ahova felkészítésre a magyar misszionárius jelölteket is irányították. Ettől kezdve a gyülekezetek meghívására elkezdődtek a külmissziói előadások. Sőt, kapi püspök úr el is rendelte, hogy bel- és külmisszió hőseiről tartassanak ismertetések a gyülekezetekben. Változatosan három fontos munka ágra hívom fel a figyelmet. Ebben az időben a Norvég Izrael misszió magyarországi munkájára, ami nagyon-nagyon fontos feladatot végzett Magyarországon. A baráti mozgalom megindulására, mely az ébredésért imádkozott és indított evangelizációkat, és szinte ugyanazoknak a részvételével megindították a missziói intézetet Nagytarcsán. Ez a három dolog, erről nem szeretnék részletesen tárgyalni, mert szinte külön mindegyik megérdemel egy-egy előadást. De ez fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ezek össze is függnek, és egymást segítették. És nagyon fontos, hogy ezeknek az alapján indult el a magyarországi ébredés. Két jelentős misszionáriusra hívom fel a figyelmet, akik Kínába kaptak megbízatást. Ezek Kunc Tirén és Kunos Jenő voltak. Az egyesület kiküldöttje Kunos Jenő lelkész volt, aki 8 évig szolgált Kínában. Az ő életrajza is megkapható az asztalon. Mindezeket az alkalmakat és elhívott embereket használta fel Isten szent lelke, hogy a magyar evangélikusság körében sose nem látott ébredés indult el, és ez az ébredési mozgalom átívelt a háború időszakán, segítve az embereket, a szenvedést, a nyomorúságot, a szeretteik és javaik elvesztését elviselni. Közöttünk még ülnek olyanok, akik átélték ezt, akik bizonyságot tehetnek arról, hogy az egyedül a Jézus Krisztusban vetett hit erősítette őket. Így van, ugye? A második részben szeretnék beszélni az ECME indulásáról és szolgálatáról. 1952 után Gáncs Pétert idézve a hibernáció esztendei következtek. 52-ben megszüntették, legutolsó dolgom volt a misszió intézet működését megszüntették, megtiltották többi egyesülettel és intézettel együtt. Bár 1957-ben Fabigyi Tibor elindította a külmisszió iránt érdeklődők összegyűjtését, de az ismert szigorítások miatt újra csigaházába bújt a külmisszió Magyarországon. Szamizdatba, gépelve, egy pár példányra másolva adták tovább a híreket egymásnak a lelkészek, Néha megkíséreltek egy-egy külmissziói témát ismertetni a gyülekezetben, de a kelet-német Broadfieldi Welt mintájára a hivatalosan elismert Afrika vasárnapnál nem jutottunk tovább. Emlékezünk, volt egy ilyen, Afrika vasárnapra gyűjtöttünk. 1972-től a református Dobos Károly a leprások megsegítésére szólította fel a reformátusok mellett az evangélikus gyülekezeteket is. Külmissziói érdeklődésünk e felé fordult, és ő ébredgetett tovább bennünket. Ebbe csúcsosodott ki egyedül Magyarországon ez a munka. Sokat tanultunk Dobos Károlytól. 1991. szeptemberében ébredt fel a hibernációból az Egyesület régi tagsága. Nevezetesen is Brebovszky Gyula lelkész és felesége, aki a missziói intézet növendéke is volt annak idején. Az ő kezdeményezésükre új alapszabállyal és új névvel indult el a munka 18 évvel ezelőtt. Evangélikus Külmissziói Egyesület lett az új név. Nagyrészt még a régiekre emlékező tagság vett benne részt, hiszen még mindenki őrizte, vagy sokan őrizték emlékét annak a háború előtti egy missziói munkának. Az első években a Magyarországra telepített rádiómisszióval közösen kezdtünk dolgozni, az ő tapasztalataikra is építve. Nem célom az Egyesület történetét tárgyalni. El lehet ezt is olvasni pontosan és hitelesen. Talán csak azon a jogon, hogy én is alapító tagként szerepeltem, szeretném összefoglalni az Egyesület tevékenységét. Kinek segítsünk? Ez volt az első kérdés. Kifelé forduljunk? Bizonyságot kell tennem arról, hogy nem a mi szándékaink, hanem Isten szeretete mutatta meg az utat. Ahhoz, hogy valamerre elinduljunk, partnerekre volt szükségünk, gyakorlott missziósokra. Így tettük fel a kérdést, hogy ki segít nekünk? A finnek nagy gyakorlattal rendelkeznek a külmisszió terén. A bajorok pedig egyházunk partnerei voltak más vonalon is. Így lett ez a két missziós központ a partnerünk a mai napig is. A finnek adták első misszionáriusunkat, akkor nem volt magyar misszionáriusunk, Szeija Kurronent, aki többször és több gyülekezetet meglátogatott, biztos emlékeznek rá a testvérek. A bajorok kapcsolták össze Bálint Zoltánék hívását a pápuákkal. Más kapcsolatokon keresztül került ki Indiába a jó, majd a mesterházi házaspár. Fel kellett tennünk a kérdést, mivel lehet segíteni? Természetesen azzal, ha elhivatásunk van, és elmegyünk idegen kultúrákba élő emberek közé. De ez nem adatik meg mindenkinek. A mi feladatunk az, ami az antiochiai gyülekezetben gyakorlat volt. Imádkozni értük, és anyagilag segíteni a missziót. A pápuáknak bibliavásárlásra küldtünk pénzt, Indiába a cunami áldozatait segítettük, most pedig Afrikában, Kongó és Kenya adatott számunkra. Ha egy régi visszionárius ezt hallaná, bizonyosan megbotránkozni, na az anyagi segítség hangsúlyozásán. És ez ma is még előfordult a mi konferenciánkon, hogy ez valóban felmerült. Hogy misszió-e az, amikor pénzt küldünk valahová. Változások vannak a kül- és a világmisszió szemléletében. Azok a területek, amelyek régen gyarmatok voltak, ma ugyan önálló országok, de a gyarmati világ missziós iskolái nevelték fel azokat a benszülötteket, akik ma vezető szerepbe tevékenykednek. A misszionáriusok építették fel a templomaikat. Láttunk olyan képeket itt most, amire azt mondhattuk volna, egyik a svéd misszió által felépített templom, hogy teljesen olyan, mintha Svédországban állna egy gyönyörű, modern templom. A másik egy olyan gyönyörű, szép, akár a mely lankás falvainkban is megállna, mert a dánok építették fel a dán misszió. A Győri János Sámuelnek a japán kapcsolatai, ő esketett egy olyan templom, amit a norvégok építettek fel Japánban. Tehát, hogy bevittük a stílusunkat oda, ott voltak az emberek között, és valójában a kereszténység is egy kicsit ráformálódott az európaira. De ebből ők szeretnének kitörni, szeretnék a saját hangjukat meg, annak ellenére, hogy igazán Jézus Krisztusban hívők. De a missziósoknak tudják, hogy nagyon sokat köszönhettek. Madagaszkár egyik kormányzója, vagy valami magasrangú tisztviselője elmondta, hogy ő az életét köszönheti a missziónak. Mert a helyi babona szerint bizonyos napokon született gyermekeket ki kellett tenni meghalni a pusztában. És ő egy ilyen napon született. És akkor oda ment egy misszionárius, onnan felszedte őt, biztos nem csak őt, hanem másokat is, felnevelte, tanítatta, és vezető ember lett belőle Madagaszkárba. Igazából hálásak a missziós munkáért ma is. Az evangélikus élet július számában olvasunk, július 20-i számában olvashattunk a finnek missziós ünnepéről, ahol egyesületünk társelnöke, Brevoszki Printér Márta is kint volt, és előadást tartott. Példákat hozott ott fel azokról, akikkel ott találkozott, mert az egész világ missziósai együtt voltak. Nepálba 1977-től, tehát 32 év alatt, 700 emberről 1 millióra nőtt a keresztjének száma. 5 millióan vannak az etiópiai evangélikus keresztjének, a finn misszionáriusok nyomán, és már ők is küldenek ki misszionáriusokat. 5 milliós finn evangélikusságnak, a finnek is csak 5 millióan vannak, 345 missziós munkatársa van, ennek a fele végez jelenleg külszolgálatot. De mi van velünk magyarokkal? Miért nincs magyar misszionárius? Nagyon összetett ez a kérdés. Először is biztosan vannak elhívott keresztények, akik idegen kultúrákban, sokszor veszélyes körülmények között hirdetik az igét, vagy egyszerűen polgári foglalkozást űzve tesznek életükkel, szavaikkal bizonyságot Jézus Krisztusról. Nem mindenkiről tud az ember. Másodszor. A nyelvek nem tudása nagyon megnehezíti a feladatvállalást. Azt szoktam mondani, ma már nem azt kérdezik először a jelentkezőtől, hogy hiszel-e, hanem az, hogy tudsz-e angolul. A finneknél például meg csak finnül kell tudni ahhoz, hogy misszionárius képzőben részt vehessen. Harmadszor. A munkanélküliség a még munkával levőket annyira aggódóvá teszi, hogy nem merik otthagyni állásukat. Félnek, hogyha visszajönnek, már nem lesz lehetőségük dolgozni. Emberileg ez érthető is. Van egy olyan szervezet, ahol egy pár hónapos szolgálatra szerveznek be főleg fiatalokat, fiatal egyetemet végzetteket, és a Wycliffe bibliafordítók munkájába is be lehet kapcsolódni ilyen módon. Ezek általában önkéntes munkák, a kiküldő állja az illető ellátását, és fizetéssel kapnak. Most az egyesületünknek két ilyen kiküldöttje van. Az egyik már elment, Szkalicki Tibor, aki a Ázsiában, Kaukázosnál, nem is tudom most írtam, hogy melyik országocskában van.
Kazahsztánban,
igen, de nem biztos, hogy ki szabad mondani, úgyhogy jobb, hogyha nem beszélünk róla, mert ezeket így van, hogy nem mondják ki. Az a kedves testvér, aki előadást tartott, Csépe Andrea Wycliffe-től, nem mondta ki egyszer se az ország nevét, amiben szolgál. Mert ezek veszélyes helyek. És az a fiatalasszony ugyan elmondta, hogy ő Pakisztánból jött, aki itt bizonyságot tett, de ma is szorong attól, hogy itt is utolérhetik őt. Azért, mert hite miatt menekülni kellett Pakisztánból. A Szkalicki Tibor úgy ment ki önkéntesnek egy missziós helyre, hogy annak a számítógépes szakember, hogy annak a számítógép rendszerét, kapcsolatait, egyebeket beállítsa, hogy tudjanak ott működni. 3 hónapra vállalta ezt a feladatot. Magas pozícióban van ez a Karicki Tibor, és képes volt 3 hónap fizetés nélküli szabadsággal elmenni. A másik pedig egy gyógytornász kislány, akiről nehéz így beszélni, mert az én unokám, de nem én tőlem kapta a hatást, hanem elmondta itt a hétfőn, vagy vasárnap este, hogy a gyerek, a külmissziós gyerektáborokban fogta ezt a dolgot, hogy ő elinduljon, és most elvégezte, diplomát kapott, elvégezte a gyógytornász egyetemet, és elment, el szeretne menni, és már alakul a dolog szeptemberben Nairobiba, ahol kim vannak Bálint Zoltánék. És a Bálint Zoltánék nekünk a legnagyobb ajándék, és erről szeretnék egy kicsit hosszabban beszélni. Bálint Zoltán volt Pápua Új-Guineában, előtte Afrikában. Biztos az ezeket mind tudják a testvérek. És most, amikor kapott egy olyan megbízást, ugye ő vízmérnök doktor, hogy az ENSZ alkalmazza őt Afrikába tudományos munkára, akkor a felesége nem játsza ott a méltóságos asszony, mert olyan beosztásban van a férje, hogy játszhatná azt is, hanem elment a Nairobi szegény gyülekezetekbe. És a Nairobi viszonylag gazdagabb gyülekezetbe, ahol a szép svéd templom áll, ott van egy alapítvány, Szívtől Szívig címe. És ez az alapítvány segíti a szegény negyedeket. És ők ebbe a szegény negyedbe bekapcsolták a mi munkánkat. Az ECME munkája abban áll ott, hogy 30 gyerek minden nap ehet ebédet. De valószínűleg csak ebédet eszik. Mert addig soha nem volt nekik étkezésük. Először megpróbáltak, hogy hetente kétszer főztek számukra. Aztán, amikor jöttek adományok erre a célra, akkor meg tudtuk azt tenni, hogy hetente, minden hétköznap kapjanak ott ebédet, tehát 5-ször. Most már azóta egy brazil gyülekezet is beszállt ebbe, ők 15 gyereket fizettek be, úgyhogy most már 45 gyerek ebédel minden nap ott. Hát egy kicsit az arányok olyanok, hogy ők 100 forintból megebédelnek. Tehát nem annyira sok a mi részünkről a kiadás, mint amennyit itt kellene megfizetnünk egy ebédet. Igaz, hogy nincs rajta rántott hús a főzeléken vagy a garnírunkon, hanem főtt babot meg főtt kását esznek, de ez nekik kell, néha egy kis birkahúst belefőznek. Két olyan fiú főzi ezt az ebédet, akik csavargók voltak, utcagyerekek. És akik elvállalták azt, hogy ők fogják főzni az ebédet, és egyiket közöttük most fizetjük, hogy tanítóképzőbe járjon közben. De ez a két fiú főzi az ebédet. Persze nem nézi meg őket az ANTS, nem mondja azt, hogy ez így szabálytalan. Itt most körbeadok majd egy naptárt, aki nem ismerné, az nézze végig, hogy ezt tavaly szerkesztették beájék a saját fényképeivel. És nagyon 2000 példányt eladtunk belőlük. Ezek az emberek mind azt támogatták, azokat a gyerekeket, akik ebben a munkában részt vett, vagy akik ebben a segítésben részt vesznek. Nem most adom körbe, egy kis tünet biztos lesz, hogy azért ebbe tudjam fejezni. A másik munka itt Nairobiba az, hogy tanítatunk 30 gyereket. Mindenki, aki vállal egy 36 ezer forintos kiadást, évi 35 ezer forintos kiadást, az személy szerint kap egy gyereket, akit tanítat. Nem nevezzük örökbefogadásnak, mert nem örökbefogadjuk őket. Pártfogói munkának nevezzük, mert addig, amíg tanulnak, vagy ameddig a tehetségünk engedi, ezt nálunk vagy egy-egy ember vállalja, vagy összefogva két ember, vagy két helyen van az országban, hogy a gyülekezetek vállalják, a imaközösségek fizetik, úgyhogy mindenféle módja van ennek. De tudjuk azt, hogy mi ennek a fiúnak, hogy hívják a milyen ketica?
Dundi.
Dundi? Dundi. De hát, mert most mert az Erzsébeti gyülekezetben is egy ilyen közösség vállalt az ő. Hát ilyen munkáink vannak, de Tanganyikába, akiktől tavaly voltak itt a két testvér, Tanganyikában is küldünk árváknak pénzt. De térjünk vissza az Egyesülethez. Az 1990-ben újraalakuló Egyesület célja a határon kívüli idegen kultúrákban élő emberek segítése, abban, hogy Jézus Krisztust megismerjék. Nagyon szép célkitűzés, de amikor az ember körülnéz a világban, azt látja, hogy szinte már mindenütt ismert a kereszténység. A pápuák 110 éve 90%-ban keresztjének. Az afrikaiak 3-400 éve. A japánok, kínaiak 600 éve hallgathatnak az evangéliumról. De amikor az ember körülnéz a világban, akkor azt látja, hogy az életszínvonal, a kulturális és civilizációs különbségek olyan nagyok, hogy el kell szégyelnünk magunkat, ha panaszkodni akarunk. Feltétlenül eszünkbe kell jusson, hogy Pál apostol törekvése arra, hogy az újonnan alakult gyülekezetek gyűjtsenek a jeruzsálemi szegény keresztjének részére. És levelébe inti is a Galácia belieket, hogy tegyünk jót mindenekkel, leginkább azokkal, akik testvéreink az Úrban. Kiváltképpen hitünk cselédeivel, mondja a régi fordítás. Ez a mondás ma is aktuális. A Nairobiba élő és dolgozó Bálint Zoltánék javaslatára tesszük mi ezeket, mind amiket elmondtam. Nem mindenkit segítünk, nem ömlesztjük egy nagy segélyszerv persejébe bele az összegeinket, hanem személy szerint tudjuk, hogy kinek adjuk. És erre igazából az a biztosíték, hogy van ott egy magyar ember. Amikor a cunami áldozatait segítettük, ott voltak Mesterházi házaspár tanárként abba az iskolába, amely nem is volt száz kilométer, volt a cunamitól, a hegy túlsó oldalán. Ők nem sérültek, ők védve voltak. De elmentek szombatonként segíteni, építkezni, és mi küldtünk oda pénzt, hogy föl tudjon építeni egy egészségügyi központot, amit leromboltak, vagy egy konyhát berendezni a valamilyen iskolának. Ezek a dolgoknak, ezeknek a dolgoknak ez a biztosítéka, hogy valaki magyar ott van közöttünk, sajnos az indiai kapcsolat azóta megszűnt. Nem tudnak velünk kapcsolatot tartani, annak ellenére, hogy angolul tudnak, e-mailük van, minden, mégsem egy. Támogatjuk ezeket a helyzeteket Tanganyikában is, ezt már elmondtam. De ki az, akinek a nevében azt mondjuk, hogy támogatjuk? Az Egyesületnek körülbelül 100 pártoló tagja van, és 8-10 gyülekezeti közössége. Amikor összeállítjuk a névsort, ők szerepelnek benne. Az is igaz, hogy most is itt vagyunk. Az is, hogy most is itt vagyunk, azt szolgálja, hogy elhintsük a külmisszió fontosságát. Egyház nincs misszió nélkül. Természetesen nálunk, ahol szintén nagy a pogányság és babonaság, a hitetlenség és reménytelenség, nagy szükség van a bizonyságtevő Jézus követőkre. De szükség van arra is, hogy támogassuk azokat, akik még nagyobb szükséget szenvednek. Elsődleges fontossága az imádság. Ezért szeretnénk biztatni a gyülekezeteket, hogy tartassanak könyörgések minden emberért, közöttük azokért, akik vállalják, hogy idegen kultúrákban veszélyes körülmények között szolgáljanak azért, hogy az ige eljusson mindenhová, és hogy a szenvedés csökkenjen a világon. Azután az imádkozáshoz szükséges a tájékozódás. Olvassuk a Dunántúli harangszót, a híd, vagy az evangélikus idevonóikozó írásait. Nem tudom, hogy ki tudja a testvérek között, hogy a Dunántúli harangszó közepén minden negyed évben megjelenik egy zöld melléklet. Ez a zöld melléklet a külmissziói melléklet. Körlevélként használjuk, körlevénként szerepel, nem küldünk más körleveleket tagjainknak. Ezt a tagok ingyen kapják meg az egész újságot, aki nem járatja a Dunántúli harangszót, de kíváncsi rá, meg is rendelhetik. különben is nagyon jó újság. És ebben beszoktunk számolni az aktuális dolgainkról, és beszoktunk számolni fordításokról, hírekről. Vegyünk részt a külmissziói alkalmakon. Évente kétszer rendezzük az országos jelentőségi alkalmat, egyszer a közgyűlésünket Budapesten, februárban, télen, nyáron pedig ezt a háromnapos konferenciát, ami tegnap vagy szerdán zárult. Ez az év különösen is jelentős, mert 100 évvel ezelőtt alakult meg az Egyesület jogelődje. Ezért reménységünk szerint októberben az Evangélikus Múzeum kiállítást rendez a külmisszió anyagából. Október 9-én, amikor az Országos Evangelizáció előtti napon délután szeretnénk megnyitni ezt a kiállítást, hogy aki eljön az Országos Konferenciára, Országos Evangelizációra, az már megnézhesse. És akkor szeretnénk egy szép ünnepet rendezni, amire a külföldi vendégeink is eljönnek. Végül pedig nyissuk ki a pénztárcánkat. Országos egyházunk is támogatja évente egyesületünket, hiszen ez az egyetlen út, amin az országos egyház, vagyis az egyház külmissziói munkát végez. De a baráti kör tagjai is rendszeresen elküldik adományaikat, hogy segíthessünk. Az egyesület minden tisztségviselője ingyen, szeretetből végzi önkéntesen a munkáját. Befejezésül az új szövetséghez térek vissza. Nem tudom, ki olvasta azt, hogy a tanítványok nagy lelkesedéssel vitték tovább az evangéliumot. Nem egészen így történt. Istennek brutálisan be kellett beleavatkozni Jeruzsálemben szép csendesen éldegélő Jézus tanításait ismételgető tanítványok életébe, az István vértanú halála után következő üldözésekkel. Olvassuk el a Cselekedetek 8:4-ben ezt a részt. Eloszolván széllyel jártak hirdetvén Isten igéjét a üldöztetésekben. Később pedig még nagy viták voltak a pogányok megtérítésével kapcsolatban. De a jó hírt nem lehet bilincsbe venni. A kis jeruzsálemi szekta elterjedt egész Európába. Kis-Ázsia után és az észak-afrikai vidékeken is. Félek, hogy engedetlenségünknek következményei lesznek. Ahogy elhalkult az ige Magyarországon, ugyanúgy, mint ahogy az őskeresztény vidékeken, ma már nagyon kevés keresztjén találunk. De Isten nem hagyja az ő igéjét elhalkulni, hanem átmegy máshova, más föltekére, más részre. Megfogott engem a hallgatott előadásokban, hogy sohasem mondták azt, kivéve a Dél-Koreát, ugye Korea? Igen, hogy nagy tömegek, hanem mindenütt egyes emberek után mennek. Hogy örülnek annak, hogyha valaki megtér. És amikor a Csépe Andrea beszámolt arról, hogy a magarok között hogy dolgozik, akkor minden egyes embert meg tudott mutatni, hogy ez milyen iszákos volt, és hogy tért meg. Ez mi történt vele, és hogy jött ide, milyen beteg volt, és hogy gyógyult meg. Ezt hogy mentette meg az Isten a tigris magalmaiból, és utána tért meg egy csomó ember, amikor látta, hogy az ő Isten meggyógyította. Szóval nem tömegekről van szó, nem 3000 emberekről. Arról van szó, hogy az egy bárány után és utána kell menni. És ez a Külmisszió Egyesület szolgálata, és hálát adunk az Istennek azért, hogyha egy ember megismeri Isten igéjét. Az volt a megdöbbentő, amikor a legutoljára a kongói gyülekezetnek két magasrangú tisztviselője volt a vendégünk, hogy boldogok és örömteliek, mind a kettő 5 gyerekes család feje. Egyik az édesanyja volt, másik a férfi volt az édesapa. És nyugodtak és békések, és Isten kegyelméről tudnak bizonyságot tenni örömmel, és annak ellenére, hogy szegények, ők tudják vállalni ezeket és tudják vállalni azt ebben a szegénységben is, hogy Jézus Krisztusról beszéljenek. Én köszönöm, hogy most meghallgattak. Nem tudom, hogy hogyan állunk itt az idővel, de hogyha van valakinek kérdése...
Gyors reagálás nyugodtan lehet.
És hogyha, lehet, vagy pedig, hogy az elnökünk mondani szeretne még hozzá valamit.
Zalán Péter, a Külmisszió Egyesület elnöke.
Én csak azt szeretném mondani, hogy Isten keze nem rövidült meg. A nagy rendező ma is dolgozik. Ugye a heti igény...
Mikrofonba beszéljek.
Nem azért, fölveszik.
A nagy rendező ma is dolgozik, heti igénk az, hogy egymás terhét hordozzátok. A külmisszió hogy került a mai napra, nem tudom, de valószínűleg itt is magasabb szempontok érvényesültek. Krisztus azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És biztatást is kaptunk a mai nap másik igében, az én igém nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Tehát nem a saját munkánkat végezzük, hanem küldetést próbálunk teljesíteni.
Köszönjük szépen, és ezen is érdemes elgondolkodni, legalábbis én el szoktam gondolkodni, hogy őszülő testvéreink 70 éves kor körül milyen hittel és tűzzel képviselik ezt az ügyet. Ez komoly dolog, mert mire utal ez? Nem arra, hogy nincs mit csinálniuk, hanem arra, hogy az Úr él, működik, és függetlenül életkortól és élethelyzettől Isten mindenkat tud használni, és így él az egyház. Egy csak rövid utalás a tömeg vagy tömegevangelizációk vagy egyes, személytől személyig tartó szolgálat, minden van, mindenféle forma van, Istennél nincsenek sablonok, az ébredést adnak meg, az az ébredés, amikor egy helyen egyszerre sokan megtérnek. Ezek egészen különleges és csodálatosok. Szeretnénk ezt, de aki olyan nagyon szeretné, szoktam mondani, és imádkozik ébredését, az tudja meg, hogy ez szinte 100%-ban ennyit jár a szenvedésekkel is, a vajudásokkal is. Tehát szinte mindenütt, ahol nagy ébredések vannak, ott keresztény üldözések is vannak. Hát az első kereszténység ideje volt a legintenzívebb, mai napig is az volt a legintenzívebb, növekedés, fejlődés és a legnagyobb üldözés is akkor volt. Hogy mennyire tömege? Hát tudjuk, hogy Kínában egy nap 20-25 ezer keresztelkednek meg. Ezen a mai napon is. Ezek számunkra szinte felfoghatatlan dolgok. Persze lassan egy másfél milliárdos ország, hihetetlen nagy földrészű ország.
Nagyon sok gyülekezet alakul.
De gyülekezetek ezrei alakulnak, és ezeknek a túlnyomó többsége házi gyülekezet. Hát nincsenek templomok, nincsen meg ez a keresztény infrastruktúra. Tehát ez is van. Én voltam olyan fórumon, ahol letorkolt egy keresztény lelkész engem, akkor a zsidó testvéreink felé való misszióról beszéltem. Másnap fölhívtak a zsidó testvérek, hogy hát János testvér, milyen jó, hogy említetted ezt, mert mi is így lettünk Jézus hívővé, hogy itt odaléptek hozzánk keresztények. Tehát mindenféle elmélet van, hogy ez szabad, az szabad. Azt mondják, lejárt a csarnokos, tehát ilyen stadionos evangelizáció. Ezt sem mondjuk. Hát most szervezők éppen, talán két év múlva Billy Graham fia érkezik Magyarországra. Valószínű, hogy a nagy népstadion talán nem biztos, hogy megtelik majd, de szervezünk egy nagyobb létszámú evangelizációt is. De ez nem helyettesíti azt, hogy átmegyek a szomszédnénihez. És elcsendesedünk, imádkozunk, beszélgetünk, meghallgatom búját, baját, hirdetem neki a szabadulást, és a többi. Tehát a kettő együtt van, Istenre kell bízni, hogy hol mit ad, de hogy ad, az biztos. No.
Igen, még annyit szeretek mondani egyrészt, hogy a könyveket, meg kisebb könyveket is lehet ott kapni az asztalon. Szeretettel ajánlom valakinek, mindenkinek a figyelmébe, és azt is, hogyha valaki esetleg a csekket el szeretne vinni, vagy gondolja erre a munkára, az is vihet onnan, vagy ha fölírja magát, hogy tag szeretne lenni, annak külön örülünk. És igaz, hogy az őszek őszhajúak csinálják a munkának az egyik
nem
részét.
Csak, nem csak.
De hála Istennek Gál János, aki az ifjúságot vezeti, az az ifjúsági vezetőnk évek óta. És itt van most még Tóth Péter is, meg többiek, akik vannak, fiatalok is közöttünk, és maga a pénztárosunk is már fiatal ember, aki érti a mai pénzügyi dolgokat, és ő foglalkozik vele. Szóval nem, hála Istennek úgy gondoljuk, hogy talán vannak olyanok, akik át fogják venni tőlünk a stafétabotot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen.
Bocsánat, még egy szót. Van egy kedves asszonyunk, itt a kezében vannak azok az igék, ami maradt még a Külmisszió Egyesületből, ami direkt erre készített nekünk igéslapokat, hogy azok, akik nem kaptak nálunk, azoknak kiosztja vissza ezt a igéslapot, jó?
Köszönjük szépen.